a gyermek Jézus életéből. A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. A szűz fogan, fiút szül, és Emmanuelnek nevezi el, ami azt jelenti, velünk az Isten. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A szerkesztő Sósné Veres Rózsa vagyok. Amikor elérkezett az idők teljessége, valóra vált Izaiás próféta jövendőlése. Világba jött a régen várt megváltó, az élő Isten fia. S bár gazdagabb volt mindenkinél, mégsem királyi pompában, hanem kiszolgáltatott kisgyerekként született közénk. Magára vette, így megszentelte az alázatot és szegénységet. Láthatóvá tette a szeretetet. Istenünk dicsőségét az odaadott létezés misztériumában. Hiszen ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztus jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Szent Pálnak a korintusiakhoz intézett második levelében keresztény hitünk karácsonyi örömének oka a megtestesülés üzenete summázódik. Krisztus értünk lett szegénnyé, értünk lett velünk lakó Istenné, hogy szegénysége árán legyünk gazdaggá, azaz megváltói, isteni életének részesévé. A krisztusi szegénységben fölragyogó isteni szeretet az emberi életnek is új értelmet ad. A Krisztus testvérévé lett ember is, szegény koldus, még önmagát is a teremtőjétől kapja, akinek nagy lelkűségére az ember életének egyetlen hálaadássá kell válnia. Az Atya egyszerű, hétköznapi és szegényes életkeretet választott Szent Fia Jézus Krisztus földi életéhez. Egy elhagyatott hideg istállóban, gyönge gyermekként született Jézus Krisztus Betlehemben. A keresztény emlékezet kezdettől tisztelte azt a betlehemi barlangot, ahol született. A hagyomány szerint ott állt a bölcsője is, amelyről először Origenész tesz említést. Szent Jéromos leveleiben ír arról a betlehemi szentélyről és annak jászoláról, amely előtt sokszor imádkozott. E kis jászolnak 5 darabkáját a 7. században Rómába vitték, és a mai napig a Santa Maria Maggiore Bazilikában őrzik, a pápai oltár előtti kiskápolnában. Az erekiét valószínűleg első Teodor pápa kérésére menekítette ide, a szentföldi kegyhelyeket fenyegető veszélyek elől, Sofronius jeruzsálemi pátriárka. Ettől kezdve a Santa Maria Maggiore Bazilika az Ad Presepe, azaz a jászolhoz melléknevet viseli, római Betlehemnek is mondják. A pápák itt, a jászol fölötti oltárnál mondták az éjféli misét, és körmenetben mutatták be a gyermek Jézus jászol erekéjét. Valószínűleg harmadik Sixtus pápa óta, az 5. század közepétől volt másolata a betlehemi barlangnak is, a Santa Maria Maggiore Bazilikában, s mintájára idővel a templomokban is állítottak úgynevezett betlehemeket. A középkorban terjedt el Jézus születésének, a Betlehemben történteknek, liturgikus szövegekből és szertartásokból kialakuló dramatikus megjelenítése. E szokásból alakultak ki azok a játékok, színpadias drámák, amelyek később olyan profán elemekkel telítődtek, hogy elvilágiasodásuk miatt kitiltották a templomokból. Ismerjük például 1216-ból harmadik Ince pápának a lengyel érsekségnek szóló ilyen jellegű tiltó rendelkezését. A nagy változás akkor következett be, amikor Assisi Szent Ferenc, IV. Honorius pápa engedélyével 1223-ban Greccióban egy szentmise keretében jeleníthette meg a megváltó világra jöttének eseményét. Az a teológiai szemlélet, amelynek következtében később Karácsony megelőzte a feltámadás ünnepét, éppen Szent Ferenc greccói karácsonyi ünnepsége után terjedt el, írja 16. Benedek pápa. Az újszerű greccói ünnepség nem csak Szent Ferenc érzelemgazdagságát vallotta ki, hanem lelki gondolkodását, szent háromságos és eukarisztikus hitének rétegeit is. A szegénységben kicsúcsosodó, lángoló hitének legbelsőbb összefüggéseit és dimenzióit úgy jeleníti meg, hogy a karácsony az Anya Szent Egyház életét is mély belátásokra nyitotta. A szókék, a szókék, these goodness of the szókék, an apple, a pear, a plummer, a cherry, anything to make us all merry. Szókék, a szókék, these goodness of the szókék, one for Peter, two for Paul, and three by him that made us all. Master of this house and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. A soul cake, a soul cake, these good misses, a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, anything to make us all merry. Soul cake, a soul cake, these good misses, a soul cake, two for Paul and three for him that made us all. Go down into the cellar and see what you can find. If the barrels are not empty, we hope that you'll be kind. We hope that you'll be kind with your apple and your pear. I will come no more a-soling till Christmas time next year. A sorky, a sorky, please goodness is a sorky, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. Sorky, a sorky, please goodness is a sorky, one for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A soul cake, a soul cake, please goodness is a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, anything to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please goodness is a soul cake, one for Peter, two for Paul, three for him that made us all. Soul cake, a soul cake, please goodness is a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, anything to make us all merry. Soul cake, a soul cake, Isten szent fia egy vidéki kisvárosban, Názáretben nevelkedett. Mindenről lemondott, amikor erre a világra jött, csak arról nem, hogy szerető családba szülessen, és ott nevelkedjen. A boldogságos Szűz Mária, Szent József és Jézus Krisztus, a názáreti ház lakói családban, Isten irgalmas szeretetének és békéjének a csöndjében, nagy egyszerűségben és szegénységben éltek. Istenre figyeltek, és gondviselő szeretetére hagyatkoztak. A szűzanya és Szent József gyermekük legfőbb tanítója, nevelője volt. Jézus Krisztus tőlük tanulta az imádságokat, az írást, az olvasást, a munka szeretetét. Isten fia élte a szürke hétköznapokat, s végigjárta az ember testi, lelki, szellemi növekedésének minden állomását. Ez azt jelenti, hogy példája számunkra is minta, az életszentség útja. A názáreti ház mély csendje, egyszerűsége, szegénysége olyan iskola, amelynek tanítását a szívünkbe kell fogadnunk. Az evangéliumok keveset beszélnek a Szent Család rejtett életéről, Jézus gyermek és ifjú éveiről. A vallásos irodalom, az imádságos és énekes könyvek, a legendák, a népköltészet azonban kiszínezi a szentírás hiányzó fejezeteit. A művészetben a késő középkortól fogva kedvelt téma lett a Szent Család egyiptomi, illetve názáreti hétköznapjainak az ábrázolása. A Szent Család, a keresztény család ideál, az egyes családtagokra jellemző viselkedésformák, feladatok mintája. Jézus az engedelmesség példája, Mária a legszeretőbb édesanyja és háziasszony, József pedig az apai gondoskodás mintaképe. A lelki olvasmányokból megtudhatjuk, hogy a Szent Család igen nagy szegénységben élt. Mária pénzért font és vart, tanítgatta gyermekét, József asztalosként dolgozott, Jézus pedig kifutó fiúként segítette a család életét. Ha üres kézzel tért haza, Mária vigasztalta. Kedves szavai a magyar népi vallásos énekekben is megőrződtek. Később József a neki segítkező Jézust egyre nehezebb feladatokkal bízta meg, így szerettette meg vele az ácsmunkát. Délben az asztal köré gyűltek, hogy közösen elimádkozzák az asztali áldást, majd elköltötték szerény ebédjüket. Ebben az egyszerű názáreti házban, ebben a szerető családban növekedett Jézus bölcsességben, korban és kedvességben, Isten és az emberek előtt, írja Lukács evangéliumában. A vallásos népköltészet nagy képzelő erővel színezi ki Jézus Krisztus csendes 30 évét. Az úgynevezett parasztbiblia eredet legendákat, példázatos történeteket tartalmaz a megváltó és a Szent Család életéből. Hívő népünk körében kedvelt olvasmány volt Varga Lajos 1899-ben megjelent verses bibliája, népszerű nevén a verses szentírás is, melyben a szerző gazdag fantáziával, a népköltészet közvetlenségével mesél. Szabadon elvesz és hozzáad a szentírási szöveghez, de mindenkor a katolikus szemléletmódnak megfelelően. A verses szentírás féltett kincsként nemzedékről nemzedékre öröklődött, a katolikus életnek mintegy segédkönyve volt. Egyik legszebb szöveg azt mondja el, hogy Jézus Krisztus már gyermekkorától készült a kereszthalálra. Külön fejezet, a 24. ének szép története, a rózsafa keresztet faragó gyermek Jézusról szól. Egykor egy szép napon a kis Názáretben, a Szent Szűzanyának virágos kertjében két rózsabokor volt, az egyik hófehér, a másik, mint hajnal, mint a kiömlő vér. Már kora tavasszal illatozva virult, a két rózsabokor egymásra ráborult. Új örömét lelte ebben Szűz Mária, mivel ez volt néki kedvenc, szép virága. Egyik reggel megnyílt a kiskert ajtaja, s azon, mint kelő nap aranyos sugara, a megváltó gyermek hófehér köntösben belépett, kis fűrészt tartva kezében. Nagy hirtelenséggel a bokroknál termett, azokról egy-egy kis ágacskát lemetszett. Kis kezeivel az üdvözítő gyermek csinált azokból egy picinke keresztet. Ezután letépett két kis rózsaszálat, egy hószín fehéret és egy vérpirosat. Mindkettőnek lombját mellé illesztette, s azzal a keresztet felékesítette. Azzal a szobába gyorsan besietett, anyjának átnyújta a kicsiny keresztet, és így szólt. Jó anyám, nézd csak, mit csináltam. Ilyen lesz egykor a halálos ágyam. Nézd itt a két rózsát, ez példáz tégedet. Lombja és bimbója jelképez engemet. Olyan vagy, mint fehér ártatlan rózsaszál, amelyre az égből tiszta gyöngyharmat száll. De ha a kereszten leszek én áldozat, midőn majd rád ömlik rólam a vérpatak, olyan leszel, mint a hajnalpiros rózsa. Rád borul a bánat tengernyi hulláma. Egykor mindkettőnknek így árszos sorsa lesz. De kedves Szűzanyám, kérlek, ne könnyezz. Nézd e kis keresztet, és vedd kezedbe. Ott az erdő szélen szúrd azt a földbe. Ez ott gyökeret hajt, ha ér másik tavaszt, rajta zöld lombokat, s virágokat fakaszt. Illatos és halvány lesz a virág rajta, ágai sok sebző tövissel megrakva, mely emlékeztet az emberi életre, mely kevés rózsával, de tövissel telve. Mária követi fia akaratát, és földbe plántálja a kicsiny keresztfát. Ez idők múltával zöld lombot fakasztott, és rajta illatos halvány virág nyílott. Fáján sűrű hegyes tövisek termettek, amely példázza az emberi életet. Lehet éjfát látni hegyeken, erdőkön, találkozhatsz véle réteken és mezőkön. Ismered nagyon jól, csipkefa a neve. És ezen fácskának ez volt eredete. Barátom, ha meglátsz egy ilyen csipkefát, ne feledd Jézusnak rózsakeresztfáját. A vers gazdag tartalmú, mély gyökerű szimbóluma a rózsafa kereszt. Miért éppen rózsafa keresztet farag a gyermek Jézus? A szimbólum elemeinek, a rózsa, a fa, a kereszt, művelődés és kultúrtörténeti jelentés rétegeit sokféle tudományterület tárja föl. Ám a vallásos népköltészet szimbólum képzésénél számolni kell azzal a lelkiségi hatással, kegyességi háttérrel is, amely sok csatornán a vízjel finomságával ivódik bele a hívő nép lelkébe, alakítja tudat és képzett tartalmait, s lenyomatként egy-egy képben, szimbólumban vallja majd ki magát, és hozza felszínre a lélekben megfogant tudást. Ilyen eleven hatású volt a ferences lelkiség, mely hitbéli élményt és verbális eszköztárat, kifejezésformát alakított ki a 13. századtól. Assisi Szent Ferenc intuitív meglátásait, melyeket végrendeletében szinte új kinyilatkoztatásoknak mond, a ferences teológusok Bonaventura és Dunscotus emelték később teológiai rangra. A sajátos ferenci világlátásnak a kiinduló pontja a megtestesülés, melynek minden alárendeltetett. E gondolat szerint Isten tervében előbb van karácsony, mint teremtés, vagyis a megtestesülés a teremtésnek a célja és értelme. Isten a bűnbeeséstől függetlenül is elküldte volna fiát, hogy benne megmutassa igazi arcát. Ezért neki egy csodálatos világot teremtett, amelyben, ahogy Szent Ferenc naphimnuszában is, semminek sem volt romboló jellege. A bűnbeesés előtt még a rózsának sem volt tövise. Szent fiához méltó édesanyát is teremtett, a bűn nélkül fogantatott szűzanyát, a tövis nélküli legszebb rózsát, aki Szent Ferenc szavaival testvérünké szülte a fölséges urat, és földi édesanyaként szerető családban nevelte. Fiával később együtt szenvedett, s fia fájdalmát is maga sírta el. E két sarkpont, a Humanitas Christi eszmevilága és a Passió misztika a ferences rend legsajátosabb gazdagsága lett. E két gondolat hozta közel a hívő néphez az Isten létére emberként élő Krisztust, és tudta bevonni az egyéni kereszt utat is égi fénnyel, értem és kegyelemszerző erővel. E két meglátás koldulórendi szónokok révén jutott el és hatott a népi vallásosságra és költészetre. Meg kell említeni három fontos művet, mely különösen fontos ebben a vonatkozásban. A kapucinus Martin von Cohen Jézus életéről szóló 1677-ben megjelent művét, ennek csenyelvű változatát ültette át magyarra a nagyszombati Clarissa apáca, Újfalusi Judit, Makula nélkül való tükör című írásában. A második Kopcsányi Márton 1631-es írása, a Boldog Szűz Mária élete, a harmadik pedig a ferences Telek József két kötetes hatalmas munkája, a Boldogságos Szűz Mária 12 csillagú koronája. A franciskános lelkiségnek e művekben is megjelenő hatását magán viseli a rózsafa keresztről szóló versünk téma és kifejezésvilága. A Szent Családban élő, az ácsmesterséget apjától tanuló gyermek Jézus maga faragta rózsa keresztfája, szenvedését elővételezi. Ebben a ferences kontextusban értelmezendő. Bálint Sándor említi a gyermek Jézus néhány sajátos, ritka ábrázolását, melyekben a megtestesülés és a kereszthalál dogmatikai összefüggései tárulnak fel. Már az aranylegendában, a három királyokat vezérő csillagban, a kis Jézus keresztel, fején tövis koronával tűnik fel. Szent Brigitta látomása szerint Mária var, mellette a kis Jézus olvasgat, hátul pedig két angyal hozza a kínszenvedés eszközeit. E látomást idézi a makula nélkül való tükör. Miként a kis Jézus jászolban feküdt, és az angyalok eljöttek és keresztét elhozták, ő kezecskéjét kinyújtotta, és örömmel megölelvén mondotta: örömest fogadlak téged, ó Szent Kereszt, kit az én atyám küldött nékem. Barokkori ábrázolásokon az alvó Jézuska mellett megjelennek az evangéliumokból ismert kínzóeszközök, vagy ismert a keresztjén alvó kisded és a keresztjét vállán hordozó gyermek Jézus ábrázolása is. A rózsa gazdag tartalmú szimbólum a ferences misztikában is. A tövis nélküli rózsa a bűntelenségnek a jelképe. Egy legenda szerint a kísértéstől szenvedő Szent Ferenc egy rózsabokorba vetette magát, melyről a szent érintése nyomán lehultak a tövisek. Ilyen rózsák teremnek ma is az Assisi angyalos boldogasszony kolostor kertjében. A ferences Bonaventura Máriát nevezi tövis nélküli rózsának, a bűn nélkül szeplőtelenül fogantatott legszebb virágnak, melyből élet fakadt, rózsabimbó, Krisztus, aki virágnak virága. Érthető, hogy a rózsa így élet és életfa szimbólum is. A középkori gondolkodás végleg összekapcsolta az életfáját Krisztus keresztjével, hiszen az emberiség Krisztus kereszt halálával kapta meg az örök életet. Krisztus keresztfája a leghatalmasabb jelkép. Egyszerre az élet, s egyszer s mind a halál fája. Egyszerre jelkép és valóság, amelyet Bonaventura teológiai tömörséggel így nevezett. Lignum vitae, ábor vitae, vagyis élőfa és kivágott holtfa, az életfája. A San Damianói ikonkereszt is növényi mintákkal övezett életfa, melynek Krisztusa Szent Ferenchez szólt és feladatot bízott rá. Menj és állítsd helyre házamat, mert, mint látod, roskadozik. Külön érdekesség, hogy a kereszténység életfa keresztjein általában szőlő, néha rózsa is terem. A rózsa hívő magyar népünk számára is kedves virág. Különféle jelentéseket tulajdonítottak a színének, szirmai számának. A rózsa szimbolikáját erősítette sok népszerű imádságos könyv is, a kedvelt, sok kiadást megért ferences, jó illatú rózsáskert, vagy a Rózsabimbők című, de említhetjük a rózsafüzér imádságát is. Érdekesség, hogy a rózsa szimbólumának és Mária alakjának az összekapcsolása magyarázza, hogy a rózsafüzér imádságában az üdvözlégyek megszámolására használt lánc eredetileg összepréselt rózsaszirmokból készült. A szeretetből emberré lett megváltó megszületése és velünk maradása egyetlen reményünk a történelemnek és egyéni életünknek a nehézségeiben is. Nagy Gáspár szavaival: ez a remény sohasem meghaló, ha minden utolsó szalma száll, abból a jászolból való. Ezt a reményt adó Istent várjuk minden karácsony ünnepén. Akár a telet, mintha az ünnepeket is elegendő volna rábíznunk a csillagok járására, hogy a nagy égi mechanizmus engedelmesen évről évre meghozza számunkra. De ez nem így van. Az ünnep nem csak ránk köszönt, az ünnepet ki is kell érdemelnünk. Fel kell készülnünk, hogy akit várunk, bejöjjön a házunkba, és bennünk születhessen meg. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez értünk. Munkatársam Bolzai László nevében is áldott napokat kívánó szeretettel búcsúzom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!